Áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban, azerint, amint kiválasztott minket magának ő benne világteremtetése előtt, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét az új bibliafordítás szövege szerint, Józsué könyve 7. fejezete. A 19. verstől, az új fordításból így hangzik. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél. Ne titkolj el semmit előttem. Ákán így válaszolt Józsuénak. Bizony, vétkeztem az Úr, Izrael Istene ellen, mert ezt megesztettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, 200 sekel ezüstöt és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam ezeket és elvettem. Ott vannak elásva a földben, a sátorban, és az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsué követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva mindaz a sátrában, és az ezüst is alatta volt. Kihozták a sátorból, odavitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és oda tették az Úr színe elé. Józsué pedig fogta Ákánt, Zéra fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Akor völgyébe. Ekkor ezt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket, így kövezték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, mely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja, ezért nevezik azt a helyet Akor völgyének mind a mai napig. A testvérek vásárolhattak itt a kis könyvüzletünkből 13. forduló címen Jerikó történetéről. Abban a könyvben sok minden van, amiről most nem fogok beszélni, és nincs benne az, amiről beszélni fogok. Egész röviden azért mondom el, hogy ha valaki régen olvasta, nem emlékszik jól a jerikói eseményekre, hadd legyen érthető az, amiről majd később fogok beszélni. Izrael elérkezett 40 év vándorlás után az első városhoz, a Jordán folyó partján Jerikóhoz. Isten megmondta, ezt a várost én foglalom el. Nem a ti fegyveretek, nem a ti erőtök. És egy különös haditervet készített az Úr. Ebben üzenet volt, Jerikó bezárkózott. Itt a könyv fedelén lehet látni most a újabb ásatásokat, megtalálták a józsuékori falakat. Még két Jerikó épült rá azóta. Alul a harmadik a régi Jerikó, a Józsué Jerikója. Bevehetetlen falak voltak. Az Úr ezért zúzta féllyel. Ez volt a parancs. 6 napon át egyszer kerüljétek meg a várost. De a 7. napon 7-szer. Ez a 13. forduló. Még a 12. fordulónál is meg lehetett volna nyitni a kapukat. De a 13-nál már nem. Nem volt kegyelem. Csak Ráhab menekült meg a parázda asszony, mert ő csodálatos hitet kapott arra, hogy az Úr odaadja ezt a földet a saját népének. Hit támadt benne, és megmenekült, megmentette egész háza népét. Elmondom, hogy milyen volt az Isten hadviselésének a terve. Előre menjenek a fegyveresek, utána 7 pap kosszarból kürtöket fújjon, aztán a prilládát vigyék, megint fegyver jöjjön. Amikor én ezt még teológus koromban olvastam, Isten megvilágította is, most amikor megjelent, ez már a második kiadásra a könyvnek, megértettem egy félelmes dolgot. Miért volt ez a sorrend? Ez nem véletlen volt, nem szeszély. Isten megmutatta, hogy hogy ostromol. Mikor közeledik egy bezárt szívű emberhez, erről jön a fegyver, a 10 parancsolat. Mondtam már a testvéreknek, hogy 10 ujjunkon, kezünkön, lábunkon. Se tenni, se lépni nem tudok, úgyhogy ne emlékezzek Isten 10 törvényére. Jerikó bezárkózott. Akkor jön a fegyver. De szólnak a kürtök. Nem ezüst kürtök, Az ezüstkörtök akkor szóltak, amikor Mózes vagy Áron mozgattak Izrael táborát. Az ezüstkörtök Izrael táborának szóltak. A hosszabb körtök riadók voltak. Megadásra szólítottak fel. 7 pap. A 7-es szám a tökéletesség teljes száma. Nincs több is, nem lehet jobban, azt jelenti. Ebben minden benne van. Add meg magad. Ha valaki meghódol, jönnek a frigyládát hordozók. Be lehet lépni Isten szövetségébe. Végül megint a fegyver. Aki megtartja, megáll az Úr szövetségében, védik a fegyver. Aki megszegi, lesújt rá a fegyver. Ez volt az üzenet a körüljárásban. Jerikó ebből semmit nem értett. Elveszett. Nem adta meg magát. Volt egy parancs. Se aranyat, se ezüstöt, se rezet, se vasat nem szabad elzsákmányolni. Mindennek el kell pusztulni, minden érőnek, embernek és állatnak, ráhábékat kivéve. De minden arany, minden ezüst, minden rész, minden vas kerüljön az Úr táborába. Na most én innen olvasom ezt a részt. Ákán egy főember, abban a harci forgatagban, amikor folyt a vér, halálsikolj mindenütt, véres köpenye alá elrejtett aranyat, ezüstöt, babiloni köntöst, hazarohant, a sátorba gyermekei, felnőtt gyermekei egyetértésével elásták. Ákán úgy gondolta, hogy annyi kincs van itt, nem győzik behordani a zsákmányolt aranyat, ezüstöt, rezetvasat. Mit számít az, amit én lopok? Kérem a testvéreket arra. Soha ne gondolják azt, hogy van kicsi bűn. Elmondtam tegnap a példát arról a bogáról, a pókháló megölte. A túráló egér nem tudott végezni vele, mert rakétákat használta. De a pókháló megölte. Nincsen kicsi bűn. A kicsi bűn is halálos. A bűn zsoldja a halál, és nincs benne a Bibliában, hogy csak a nagy bűnöké. Tudjátok Attilát, hogy ölték meg? Feleségül vett egy német hercegnőt. És a náci éjszakája, amikor jól elkábult, a hercegnő egy rendkívül vékony tűvel szíven szúrta. Kutatták a testére a sebet, és nem találták, mert olyan pici volt az a nyílás. Egy vékony tű ölte meg a hódító Attilát. Egy vékony tű. Így végez velünk az ördög is. Olyan kicsi dolgok kellenek, hogy megöljön. Ákán így gondolta. Az a kis arany, az a kis ezüst, az a köpeny, ugyan. Marad elég. És mi történt? Mennek tovább a következő várost elfoglalni, Ai városát. A kémek visszajönnek, azt mondják Józsuének, ne fárazd a hadsereget. 2-3 ezer ember elég, elseperjük. Felborul 3 ezer ember. Kirontanak Aiból, lesepik a zsidókat. Fotnak gyáván. Józsué kétségbe esik. Uram, ha meghallja a többi kánoáni, hogy egy kisváros elvált velünk, összefognak, mi lesz itt? Józsué leborult a földre sírva. Az Úr ezt mondta neki, kelj föl, miért estél arcra? Védkezett Izrael, áthágták szövetségemet. Nem leszett többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valót. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok a kiirtani valót. És most jön a sorsvetés. Józsué bejelentette, reggelre az Úr ki fogja mutatni, hogy ki a bűnös. Próbáljátok elgondolni ezt az éjszakát. Én annyiszor próbáltam átélni. Az anya már nem él. Az apa Ákán, felnő fiai, leányai. Mikor behozta az aranyos ezüstöt, a köntöst, dísérték az apjukat. Nagyszerű ember vagy apánk. Kánoánban a jövő biztosítva van. Ebből házakat veszünk, szőlőt, szolgáink lesznek. De most ezen az éjszakán. Holnapra megmutatja az Úr ki a bűnös. Beszélnek a gyerekek, apánk, nem fog kiderülni? Nem fog kiderülni. Eddig Isten mindig kihozta a bűnt, mindig megítélte. Most nem fognak rájönni, rá fognak jönni. Folyik a vita, roppant feszültségben. Apánk, nem lenne jobb most jelentkezni és bevallani mindent? Mit gondolsz? Én főember vagyok, nem lehet. Halállal jár. Apám, valljuk be, nem lehet már. Nem tudják meg, és megmarad nekünk. Ilyen vita folyt egészen reggelig. Aztán megkezdődik a sorsvetés, kimutatja Ákán törzsét, aztán az ősöket, aztán magát Ákánt. Akkor már nem ér semmit a bűnvallás. Ekkor mondja Józsué, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenek, tégy bűnvallást. Elkésett. Hiába próbálja most már. Én szeretném a testvéreket megkérdezni, hogy most, ahogy most itt vannak, az engedelmesség útján vannak-e, vagy az engedetlenség útján? Van-e valami nálatok elrejtve, amiért haragszik az Isten? Tudjátok, hogy Dunántúlon egy nagy metodista ifjúsági konferencián voltam jó pár évvel ezelőtt, és kértem a fiatalokat, ha valaki beszélgetni akar velem, jöjjön fel. Bejött egy fiatal ember, azt mondta, Józsi bácsi, megszabadultam. Mondd el! Én egy gazdag szülőtől származó gyermek vagyok. Gyönyörű szobám van az emeleten. Hatalmas könyvtárom van saját. De a könyvsorok mögött mindenütt pornófüzetek vannak. Este, mikor én hazamegyek, bezárom a szobám ajtaját, nem a könyveket olvasom, kirakom a mesztelen képeket. De most, ha hazamegyek, mindet elégetem. Ez a fiú tényleg megtért. Nem másról beszélt, a lényegről. Én kérlek benneteket, ha ott van valamilyen méreg, az ördögnek valamilyen csapdája, rejteke, gondolkozzatok. Van-e valami, ami ingerli az Istent? Van-e valami, amiért haragszik? Idejébe kell vele végezni. Mikor most már előhozták a sátorból a lopott holmikat, késő volt már. Most gondoljátok el, hogy nézhettek a gyerekek az apjukra? Este még büszkén, ilyen apánk van, de most? Viszel minket a halálba, apánk. Agyon fognak verni kővel, és meg fognak égetni. Neked köszönhetjük. Mit érezhetett Ákán? Kirakják oda az aranyat, ezüstöt ruhát. Nézzétek meg még egyszer. Ezért? Hát ezért? Igen, ezért. Szeretnék mondani egy érdekes példát. Debrecenben sétálgattam egyszer a úgynevezett akkori vörös hadsereg útján, és a könyv, hatalmas könyvüzletnek a kirakatában egy ekkora kis könyvecskét látok, ez a cím, hogy miért énekel a fülemüle. Gondoltam magam, micsoda ostoba kérdés, hát miért szalad a nyúl, miért véget a bárány, micsoda kérdés, miért repül a madár. Mégis bemegyek, megveszem, egy professzor írta, miért énekel a fülemüle. 15 forint volt, akkor megvettem. Egy csodálatos leckét kaptam. Ez a professzor a fülemülével külön foglalkozott. Feltűnt neki, hogy a fülemüle apuka, mert csak a hímek énekelnek, ahogy a tojásból a kicsik kijöttek, éjjel-nappal énekel. Éjjel-nappal. Szünet nélkül 6 héten át. Kivett néhány kis fiúkat, bevitte magához, ott táplálta, visszarakta 3 hét után, nem tanultak meg énekelni, rikácsoltak. Megnőttek, kirepültek az erdőbe, minden őstény elmenekült tőlük. Nem lett fészekrakás, nem jöttek utódok. Mert a 6 hetet az apa nem tudta kihasználni. De akik bennmaradtak, kis fülemülék, 6 héten át csodálatosan énekeltek. A fülemüle apuka tudta, hogy 6 hete van. Csak 6 hete, de kihasználta éjjel-nappal. Most megkérdek mindenkit, akinek unokái vannak, vagy már felnőtt gyerekei. Kihasználtátok az időt, még a gyerekek otthon voltak? Kihasználtátok az időt, még a gyerekek otthon voltak? Mert amikor már kimennek, nem éritek utol. A fülemüle okosabb, mint nagyon sok keresztény szülő, meg nagyszülő, mert tudja, hogy 6 hete van. Mondok egy másik példát, mert Isten mondtam nektek annyit, titkos, csodálatos törvényt rejtett el az állatok életében. Egy időben csak a fókok életét tanulmányoztam, érdekelt, és tanultam sokat. Van egy fókfajta, amely nem készít hálót, hanem homokos talajban egy 10 cm mély alagutat készít. És befedi fent levéllel. Bogarak szaladgálnak, a levél nem bírja meg, odapottyan végez vele. De ez az anyuka, ez a fók anyuka, mikor kikelnek a petéből a kis fókok, száz is, szaladgálnak rajta. A szemén is futkosnak. De 11 órakor, azon a vidéken, ahol él, akkor van a legjobb napsugár, nem túl erős és nem gyenge. 11 órakor a fókanyukat, tererakva a kis fókokkal kimászik, és naposztatja a kis fókokat, mert a vitamint, a későbbi képességeket ez a napsugár hozza ki. Azokat a belső pókmirigyeket, amelyek kellenek a későbbi élethez, ez a napsugár mozgatja meg. Az a fókanyuka. És megtörténik ilyenkor, mivel a szemén is mászkálnak, hogy nem vesz észre ellenségeit, és valamikor megölik. Az életébe kerül, míg a kisiket naposztatja, de kockáztatja. Kockáztatja. Sokat tanultam ettől a póktól. az élete kockáztatásával is a kicsiknek meg kell adni, ami a jövőre kell. Újra kérdezem, megadtatok-e mindent a gyerekeknek? Nem kellett az életet kockáztatni, megadtatok-e mindent? Nem 6-7 volt. Évek voltak. Nagyon meg kell bánni a mulasztást. Nagyon kell kérni az Isten, hogy hadd pótolsak még valamit. Mondtam, hogy Ákán úgy gondolhatta, hogy ez kicsi bűn. Mit jelent az egész nagy tömeghez képest ez a kicsi arany? Mikor Nádáb és Abihu, Áron fiai fél részegen vitték azt a tiltott tüzet az oltárhoz, azonnal megégtek. Hát csak annyit tettek, hogy nem a szabály szerint jártak el, és megégtek. Uzza, hallottátok a nevét? Dávid megparancsolta a nagy bűnkövetettel, hogy a frilládát szekéren vigyék, pedig nem szabad csak rudon szállítani. Az ökrök vitték a szekeret, megbillent a láda, Uzza ott ment elől Akióval együtt, oda kapott, hogy megtartsa a ládát. Rögtön meghalt, mert nem szabad kézzel érinteni. Jót akart, de megszegte Isten törvényét. Egy mozdulat és halál. Hát Éva mit csinált? Ennyi volt. Ebbe bukott bele az egész emberiség, ebbe a mozdulatba. Van kicsi bűn? Nincsen. Egy kicsike, egy 1000 gram cián megöl egy csomó embert. A bűn még erősebb. Sose mondjátok, ez kicsi bűn. Ó, csak ezt csináltam, ó, csak így mondtam. Kicsit durva voltam, bosszút álltam, itt irigykedtem. A Kain gyilkossága mivel kezdődött? Egy kis irigységgel. Irigyelte Ábelt. Miért az ő oltára olyan jó és ajándékai? Mi lett belőle? Testvér gyilkosság. Nagyon kérlek benneteket, hogy számoljatok le ezzel, hogy kicsi bűn. Hogy szeretném elmondani mind, amit el kell, de olyan nehéz. Most arról szeretnék beszélni, hogy miért kívánta Isten az aranyat, ezüstöt, rezet és vasat. Ennek is van üzenete. Az arany jelenti az akaratot. Isten, amikor elfoglal egy szívet, kéri az akaratot. Nem lehet megtartani magunknak. Ha én megtértem, az akaratom nem az enyém. Jézus hányszor elmondta, hogy a fiú látja cselekedni az atyát, és azt szerint cselekszik. Neki nem volt saját akarata, soha. Egyetlen egyszer mondta, hogy akarom. Mikor mondta? A főpapi imában, atyám, akarom, hogy ahol én vagyok, akiket nekem adtál, ők is ott legyenek. Egyszer mondta ki, hogy atyám, akarom. Máskor soha. Jézus letette az akaratát. Oda kell adni az aranyat, akinek közületek van saját akarata. Rendelkezik magával, idejével, erejével. Meglopta az Úr kincstárát. Oda kell adni az aranyat. Milyen jó, hogy benne van a Bibliában, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Isten minden akarata javunkra van, de kéri tőlünk az aranyat, az akaratot. Ezt a legnehezebb odaadni. Elmondtam, emlékeztek az angyalok, hogyan fogadnak szót? Azonnal, örömmel, teljesen. Így kell mindig szót fogadni. Uram, odaadom az akaratomat azonnal, amint szólsz, örömmel és teljesen. Az a legszabadabb ember. Fülep evangélista mögött ott ég egész Samária. Fölébresztette Samáriát csodálatos munkájával, és szól neki az Úr. Hagyott mindent. Délfele indulj el, Gáza felé, járatlan az út, menjél. Nem kérdezi, hogy miért. Uram, hogy kívánhatsz ilyet? Hát 100 és 100 kis újszülött várja a gondozásomat. Elindul és megy. Aztán találkozik az etióp komornyikkal. Nem kérdez, hanem megy. Nem volt saját akarata. Ezek az áldott emberek. Egyszer meglátogattam egy családot, Álmosdon egyik este, sok látogatás között. Tudtam, hogy elég perpatvaros család. Már a munkából hazajöttek, megyek csendesen. Óriási kiabálás. A férj veri az asztalt és ordít. Vártam, míg beálltak, és csend és beléptem. Nagyon zavarba jöttek. Mi a baj, kérdeztem. Lelkész úr, ez az asszony nem érti meg, hogy ebben a házban az van, amit én akarok. Mondom neki, azt hittem, hogy az van, amit Isten akar. Jó, de hát azért, amit én akarok. Mondtam neki, elég baj. Nagyon nyomorultul haltak meg mind a ketten. Az van, amit én akarok. Most mondja meg mindenki magára néz, hogy hogy van. Az van, amit Isten akar, vagy amit én akarok. Valahol az van, amit az unoka akar. Vagy a házastársam akar, vagy valaki más akar. Legyen meg az Isten akarata. szívből kívánom. Most jön az ezüst. Ez a gondolat. Minden döntés itt kezdődik, az emeleten. Ha ezt elfoglalja az ördög, vége. Mert innen megy a parancs a szívnek, a kéznek, a szemnek, a szájnak, a lábnak. Az első zsoltában benne, hogy boldog az az ember, aki éjjel-nappal forgatja az Úr törvényét. A gondolataitokat rendeljétek Isten akarata alá. Adjátok oda az ezüstöt. Benne van a Bibliában, hogy a balgatag dolog, a gondolás a bűn. És a legnagyobb, de legnagyobb gonoszságot követi el az ember, amikor kizárja gondolataiból, kutatásából, örömteli belső világából Krisztust. Gondolkodj ezek az Isten nagy dolgai felől. Azt mondta Jézus, hogy kutatjátok az írásokat, de hozzám nem akartok jönni. Mert nem adták oda a gondolataitokat, gondolataikat. Nagyon sokan zavarosan gondolkoznak, mert szeretnének oda is, meg nem is. Adnának is ezüstből, meg nem is. Engedjük át a gondolatvilágunkat Isten uralma alá. Szent dolgokon gondolkodjunk, lelki dolgokon, a Biblia dolgain. Olyan szabadok leszünk, úgy megkönnyebbedünk. Ne gondolkodjál ostoba hiávaló dolgokon. Sokan feszegetik a kérdést, hozzám is sokszor jöttek. Miért van Sátán? Miért engedi meg Isten ezt a rengeteg bűnt? Nem ezen kell gondolkozni, hanem azon, hogy mivel van Sátán, és nagyon hatalmas, hogy tudok harcolni vele? Hol találok ezt fegyvert, meg segítséget? Ezen kell gondolkozni. Amikor a főpapok az Úr Jézust elfogták, azon gondolkoztak, hogy mit csináljanak vele, és úgy határoztak, a Márk evangéliumában olvasom, hogy reggel megkötözik, és átadják Pilátusnak. És sok ember ezt csinálja, már reggel megkötözi Jézust. Amikor az Úr Jézus tette egy csodát szombaton, ezt olvassuk, elteltek haraggal, és azon gondolkoztak, esztelen gondolattal, hogy mit csináljanak vele, hogy veszítsék el. Nagyon vigyázzatok, hogy semmi gondolat be ne menjen a ti szívetekbe, belső világotokba, ami bántja, megsérti, ami felséges Istenünket. Adjátok oda az ezüstöt, mindet. Jön a réz, ez az érzelem. Az arany az akarat, ezüst az értelem, a réz az érzelem. Én dolgoztam rézgyárban, ez nagyon nehéz fém, rettentő nehéz. Mikor kijött a hatalmas nagy kósnak hívják, nagy edényben, felfogták a kiolvat ércet, az olvat réz alul volt, a kő úszott felül, a megolvat kő. Kintották a csapot, kifolyt a réz, mikor folyt volna a kő, akkor elzárták. Nekünk kiöntötték a folyékony követ, alig vártak, hogy kihűljön, ráfeküdtünk, és ott melegettünk, amint egy kicsi kihűlt. A réz nagyon nehéz. Minden ország törvénykönyvében benne van, hogy hirtelen felindulásból elkövetett emberölés. Az érzésvilág borzasztó hatalmat tud venni. Minket nem az érzéseink üdvözítenek, de az érzéseket alá kell rendelni Isten akaratának. Az a hirtelen haragból rengeteg dolog történt már, mert nem volt az érzelemvilág Krisztus hatalma alatt. Ezért kerülünk minden olyan zenét, amely az érzelmeinket nem lelki módon hangolja. A fiatalok mit csinálnak? Rock muzsika, pop muzsika, mindenféle muzsika. Láttátok, hogy dobálják magukat? Az a sor, hogy megtalálják a kezüket, lábukat a végén. Ez fölingerli őket, a felajzza, az érzelemvilágot tönkre teszi. Az a zene. Eltávolít Krisztustól. És jön végül a vas. Ez pedig a szorgalom. A vas szorgalom. Magyar nyelvnek olyan jó szava van rá. Vas szorgalmú ember. Az arany az akarat, az ezüst, ez az értelem, a réz az érzelem, és a vas a szorgalom. Néhány bibliai igét fölírtam, majd fogok olvasni, de most szeretném elmondani, hogy legyetek szorgalmasabbak a Biblia olvasásában. Nem elég. Valaki úgy megelészik, 10 perc vége. Miért elég? Beszélgetünk egymással órákon át, az nem elég. Bibliából 10 perc elég. Sokszor voltam vendége lelkipásztornak, hívő tanítónak. Azt mondja, Józsikám, tartsuk meg a csendes órát. Felolvasok 5 verset, na imádkozunk ám, összesen 4 percig voltunk a Biblia mellett. Ez nem csendes óra. Ez csendes semmi. Ez csendes semmi. Üljünk csak le a Biblia mellé. Üljünk le. Az a Wesley János, aki egy csodálatos eszköze volt Istennek, a metodista egyház megalapítója, 4-5 órát olvasta naponta a Bibliát, és volt ereje 4-5 órát prédikálni, és mindig újat mondani. Azokat is olvassátok, amit már kívülről tudtok. Én nagyon sokszor szégyenültem meg, amikor túllapoztam egy szakaszt, úgy tudom kívülről, és vissza kellett mennem Isten parancsára, és kinyílt egy egészen csodálatos új üzenet. Többet a Biblia mellett, szorgalmasabban. Szorgalmasabban imádkozni. Én a börtönben nem kaptam újságot, nem tudtam semmi hír, senki nem tudta, hogy hanyadika van, melyik hónap van, nem tudtuk. Kaptam egy indítást Istentől imádkozni Kínáért és a romániai baptistákért. Nem tudtam semmit egyikről sem. Majd amikor lágerbe kerültem, kaptunk újságot, akkor rohanták le a vörösök Kínát. És Erdélyben támadta a baptisták közt egy csodálatos ébredés. Nem az én imádságom csinálta, csak az is benne volt a nagy ima tömegben, amely akkor rossz volt a Isten ezekért. Szorgalmasan imádkozni. Egyszer kaptam egy csodálatos ajándékot a börtönben, csak egyszer történt meg. Isten így szólt, semmit ne egyél ma, csak imádkozzál egész nap. Zörgetett az őr, nem kell a reggeli. Imádkoztam, megint zörget, itt az ebéd, nem kérem. Megint zörget, vacsora, nem kell. Nem is vettem észre, hogy elmúlt a nap. Akkor bezörök, hogy tessék lefeküdni, mert nem szabad ülni, nehogy kifúrjuk a falat az ujjammal. Lefeküdtem. És eszembe jutott a kárpátaljai testvéreimért, még nem is imádkoztam. És fekve fejeztem be. Egész nap imádkoztam. Életem legszebb napja volt. Többet nem adatott meg, ekkor egyszer. Kezdtem valamit megízleni abból, mit jelent, hogy Jézus 40 napon át bőjtölt és imádkozott. Nekem csak egy nap jutott, de olyan jó volt. Nem volt hiába való. Imádkozzunk szorgalmasabban. És ne felejtsük el, hogy Jézus így tanított minket, hogy mi atyánk. Nem úgy, hogy atyám, mi atyánk. Nem szabad soha csak magamért imádkozni, hanem mindig a mi. Ebben sokan vannak, majd ő megmondja kikért. Imádkozzunk szorgalmasabban. Aztán jó lenne egy kicsit rendezni az anyagi áldozatainkat is. Adjunk többet. Nem igaz, hogy csak ennyit tudunk adni. Mikor ti a persejbe tesztek, vagy bármire áldoztok, ha Jézus hirtelen megjelenne és megkérdezné, csak ennyit tudsz adni? Kényelnéd magad. Uram, van még. Hát miért nem adod? Nagyon sok munka megáll, lelki munka, mert ott marad nálunk az, amit oda kellett volna adni. Mit gondoltok, az Úr Jézus milyen pénzzel dolgozik? A hitetlenek pénzével? Annyi pénze van Krisztusnak, amennyi az én zsebemben van, meg a tietekben. Csak ahhoz nyúlhat. Nem nyúl bele a hitetlen ember zsebébe, nem. Az idegen. Az én zsebemben nyúl, sokszor bele nyúlt. Aztán a másik oldalra visszateszi. Szorgalmasabban és buzgóban adakozni, és végül komolyan vállalni munkát az Úrért. Vannak itt, akik itt dolgoznak. Ha csak azért dolgoznak, mert valahol dolgozni kell, nem sokat ér. De a Krisztusért dolgoznak. Most mindegy, hogy mit fizetnek, választó, nem köszönik meg. Krisztusért csinálom. Az Úr Jézusért. Egyre több az erő, több a lendület, megvan a jóket hozzá. Milyen jó, hogy ez lehetséges. A példabeszédek könyvében a 12. fejezetben van egy ige, drága kincse az embernek a szorgalom. Drága kincse az embernek a szorgalom. Példabeszédek 12.27. Aztán van egy ilyen vers, ugyancsak a példabeszédek 12-ben, aki hiába valóságot hajszol, aki hiába valóságot hajszol, az esztelenné válik. Aki hiába valóságot hajszol, esztelenné válik. Itt is vannak, akik többet olvasnak újságot, meg néznek tévét, mint amint a Biblia mellett vannak. Van, aki elalszik a tévé mellett. Biblia mellett nem lehet elaludni. Többet Isten igéje mellett. Hiába valóságot ne hajszoljunk. Azt kérem mindenkit, hogy tegyétek le a kincseiteket. Aranyat, ezüstöt, rezet vasat, az Úr elé. Itt van Uram, hiszen tőled kaptam a tiét. Úgy felszabadul az ember, mikor tudja, hogy én is, és amin van, ez az Úré. Ezek a legszabadabb emberek. Az Ézsaiás könyvéből, hadd olvassak most már, mert azért mindenki jobban hisz akkor, hogyha a Bibliát olvasok. A 43. fejezetben, a 8. versben ez van. Feladat. Hozd ki a népet, amely vak, pedig szeme van, és süket, pedig van füle. Találkoztok emberekkel itt is, másutt is, akikről ez az igaz. Van szeme, de vak. van füle, de süket. Most ebben a pillanatban eszembe jutott egy nagyon fájó emlék. A mandulámat kellett kivenni, szegény gyerek voltam, hát az ingyen kórházba mentünk. Az orvos megvizsgálta a torkomat, mindjárt hozzáfogunk a műtéthez, tessék leülni. Közben bejött egy sváb néni, 12 szoknya volt rajta, annak mondom, hogy sváb volt, szép színes szoknyák. Hozta a 4 éves kisfiát, és a tört magyarsággal mondta, hogy doktor úr, süket, süket. Majd mindjárt meglátjuk. Adott a doktor neki egy kis játékautót, kisfiúnak letette a székre, a gyerek játszott az autóval. Azt a kanalat, amelyikre a doktor megkotorta a torkomat, odavágta a rendelő kőpadlójához. A gyerek megfordult. Az anya felkiáltott, hall a fiam! Nem látva, hogy a kanál megütötte a cipője sarkát. Próbáljuk újra! Megint odaadta neki az autót, 4-5-ször dobta le, meg sem mozdult. Az anya kezdte tépni a haját. Hát süket a fiam, hát süket! Doktor úr, süket! Sírt, hát süket, hát süket! Vajon nincs Istennek fájdalma a süket gyermekei felett? Hát süket! Hát süket! Csak akkor vesz észre, ha jól megütik. Különben süket. Ez a parancs. Hozd ki a répet, amely vak, pedig van szeme, és süket pedig van füle. Van tennivaló. És akkor még elmondok egy példát. Mert úgy szeretem az állatok életéből egy példákat. Láttam egy filmet, ugyanaz a filmsorozatban, ahol a rakétás bogarat láttam. Ugyanaz a professzor megvilágít, jó, megnagyít egy bogarat. Hát akkora lehetett, mint egy kisebb Szent János bogár. 6 lába van, mint általában minden bogárnak. A középső lábain kis fehér széles talpak, mintha kesztyű lenne rajta. Mászott szépen fölfele a fán. Egyszer megtámadták hatalmas rablóhangyák. Megpróbálták felfordítani. A kis bogár nem hadakozott, nem csapkodott, oda tapadt az úthoz. Lehetett látni a rablóhangyák csápait, mindenképpen próbálják. A felső kitimpáncélt nem bírták átharapni a hátán. Nem tudták felfordítani. Kifáradtak, abba hagyták. Nyugodtan irányt nem változtatva ment tovább. Megint megtámadták feljebb. Ugyanúgy oda tapadt az úthoz. Aztán elmondta a professzor. Alig bírtuk leválasztani a fatörzséről óriási nagyítókkal, és mondta nekünk, tudjátok mi van? 40 000 kis tapadó szál van a hasán. Olyan vékonyak, hogy egy szál nem látható. 50-60 annyi, mint egy hajszál, vagy még kevesebb. És mindegyiken kienged egy kis picike ragasztó cseppet. Ez a bogár csak egyet tud. Ha elszakítanak az úttól, végem van. Addig élek, míg ragaszkodok az úthoz. Ezért él. Nagy leszke volt nekem. Addig élek, amíg ragaszkodok az úthoz. Jézus az út. Addig élsz, amíg ragaszkodol az úthoz. És akkor még egy példa. Nem tudom abba hagyni. Ott kint éjszakon vezettek bennünket lágerből a lágerbe, sokszor mentünk át a tajgán, meg a tundrán. A tajgán ilyen széles út van, zsombékokból, amelyeken el lehet menni. Itt is, ott is elmerül az ember, is vége. Csodálatos, prémes állatok élnek ott, nem tudom a nevüket. Finom prémjük van, nem vastag, de olyan jól melegít, hogy a 40 fokos hidegben nem fagy meg az állat. És tudjátok, mit mondtak el a vadászok nekünk? Nem lőjük le ezeket. Kár lukasztani a bundát. Neki szorítjuk a mocsárnak. És ez a kis prémes állat, mikor a mocsár szélére él, 2 hátsó lábára áll, bicsorgatja a fogát, villog a szeme, és rádobjuk a hálót, engedi magát, megfogni, de nem megy bele a mocsárba. Inkább a halál, mint a mocsár. Ez nagy prédikáció volt nekem. Sokszor elmondtam, amikor nagy kísértések jöttek. Uram, inkább a halál, mint a mocsár. Ne felejtsétek el. Inkább a halál, mint a mocsár. Inkább a halál, mint a mocsár. Az az értelmetlen kis állat, hogy prédikál. Elveszi az életét, de a mocsárba nem megy bele. Főleg a fiatalok szeretném, akik itt vannak. Mert hív a mocsár, csábít a mocsár, fénylik a mocsár. Inkább a halál, mint a mocsár. Imádkozzunk. Magasztalunk Istenünk a régi leckékért, ahogy megújítod. Könyörgünk, add meg nekünk, hogy az aranyat, ezüstöt, rezet és vasat oda tudjuk adni. És emlékeztes rá minden kísértés idején, inkább a halál, mint a mocsár. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szerezik a mi Urunkat, a Jézust. Amen.